A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallják. Következő perceinkben vendégeimmel a gyászmunkáról elmélkedünk. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Tartsanak velem! Ábrány Krisztiánnal többek között a hallucinációkról, az álmokról, a nyugtatókról beszélgetünk, de mindezelőtt a gyászmunka szakaszairól kérdezem őt.
A gyásznak vannak aspektusai, amelyek különböző módon, időben és formában szoktak megjelenni a gyászoló személynél. Ez a négy felosztási pont a következő, az első a sokk, a másik a kontrollált fázis, a harmadik a regresszió, a negyedik pedig az adaptáció, a realitás elfogadása. Amikor valaki szembesül azzal, hogy elvesztette egy szerettét, akkor örvényszerűen csak befelé képes fordulni, egy szóval elveszti a realitás talaját, és ez az időszak, ez néhány órán át szokott tartani, és ezt követi a kontrollált fázis, amikor a teendők, tennivalók, amelyek a temetéssel járnak, azok ugye elvonják a figyelmét, és nagyon sokszor bele is menekülnek a gyászolók azért, mert addig sem kell arra összpontosítaniuk, hogy ők milyen veszteséget értek át. Ilyenkor azt éli meg az ember, mintha önmagán kívül cselekedne, rutinosan végzi a feladatait. Ezt követi a regresszió, ami egy hosszabb folyamat. Visszacsúszik általában a gyászoló személy valamilyen előző állapotba, egy szóval nem érett felnőtt módjára viselkedik, és itt rengeteg érzés meg szokott jelenni. Szorongás, a düh, a bűntudat. Ilyenkor jelentkeznek a vádak Isten felé, az orvosok felé, és önmaguk felé is, például, ha nem vittem volna be a kórházba, akkor még mindig élne, vagy miért nem hoztuk haza, mert itthol szeretett volna meghalni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a gyászban szenvedő meg tudja fogalmazni a negatív érzéseit, a haragját az elhunytal szemben is, mert kezdeti fázisban mindig idealizálják az elhunytat, és mivel van ez a mondás is, ugye, hogy halottról jót vagy semmit, nehezen merik kifejezni, elmondani bárkinek is, tabuként kezelik azokat a nehéz témákat és dolgokat, amelyeket ott hordoznak a szívükben, amelyek az elhunytal szemben negatívumként maradt ott a lelkükben. Azt szoktuk mondani, hogy addig, míg az adaptációig, a realitás elfogadásáig eljut az ember, egy év szokott eltelni. Nem véletlen a gyász év fogalma sem.
Nem vagy itt már többé! Az oldalamon pedig azt ígérted, meghallgatod majd az új dalom. Tudom, ha most hallasz, akkor büszke vagy rám nagyon, mert úgy szerettél volna látni engem fenn a színpadon. Megmutatom hát most, ha lehet így utólag, neked akartam énekelni, és nem rólad. Nem segít, hiába is kiáltom el még százszor. Gyere vissza, kérlek, nagyon hiányzol.
Elcsépelt klisé vagy erőforrás. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Máté 5:4. Hogyan tanít gyászolni Jézus?
Önmagában ez azért egy összetett kérdés.
Cserniga Gyula, református lelkipásztor.
Először is a Jézus tanításai során, vándorlásai során, ahogyan járta a falvakat és tanította az embereket, úgy tűnhet, mintha nagyon kevés kegyelettel fordulna a gyász. Az azt mondja az egyik követőnek, aki utána akar menni, hogy engedd meg előtte, hogy eltemessem az én apámat, és majd utána követlek téged. Azt mondja neki Jézus, hogy engedd, hogy a halottak temessék el a halottaikat. És ez egy nagyon kegyetlen megszólalás, megnyilatkozás, ha belegondolunk, hogy mintha azt mondaná, hogy nem fontos, hogy ne ezzel törődj. És ez valahol igaz is. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem tudott gyászolni. Talán a legjellemzőbb erre épp Lázárnak az eset, amikor Lázár meghal, és Jézus sír a sírjánál, mielőtt feltámasztja, mielőtt visszaszólítja az életbe, tehát ő maga is meggyászolja. Fontos a gyász emberileg nézve, és amikor Jézus arról beszél, hogy enged, hogy a halottak eltemessék az ő halottaikat, talán éppen a feltámadásról tesz bizonyságot, mert a halottak siratják úgy a halottakat, hogy ez a vég, hogy nincs tovább, hogy egy emberi élet annak minden munkájával, minden törekvésével együtt most semmi élet és nem marad utána sok minden. Ez egy emberi meglátás, halott meglátás. Enged, hogy a halottak sírassák a halottakat, vagy a halottak gyászolják a halottakat, a halottak temessék el a halottakat, tehát a lélekben halottak, akik nem kapcsolódnak az Istenhez, akik ott vannak az Úrban, akik valóban hiszik azt, hogy az Isten képes feltámasztani a halottakat, aki életbe szólítja akár a halottakat is, az tud úgy tekinteni a gyászra is, mindazzal együtt, hogy fájt. Még egyszer mondom, hogy Jézus maga is meggyászolta Lázárt. Ő is átérzi ezt a fájdalmat, a veszteséget.
Mintha direkt akarná ezt. Szándékosan igen. Vár, és nem indul el.
Igen, ez is benne van, és ott ugye épp azt mondja, hogy bizonyságképpen az Isten dicsőségére, tehát kell, hogy lássátok, hogy van az Istennek hatalma erre, hogy akár a 4 napos Lázárt is feltámasztja, és aztán a saját halál, akkor ez még inkább elmélyül, amikor nem csak visszaszólítja, úgymond az Isten őt a halálból, hanem teljesen új feltámadás, egy teljesen újjáteremtett emberi test az, ami előttünk van Jézus Krisztusban, egy megdicsőült emberi test.
Jézus mindig feltámasztott valakit, vagy meggyógyított valakit, soha nem hagyta, hogy az emberek körülötte gyászoljanak, kivéve a barátait, ott Lázár esetét.
Ide kapcsolódik talán Jairus lányának a meggyógyítása, amikor Jairus keresi Jézust, és kérje, hogy gyógyítsa meg a gyermekét, mert halálán van. Épp amikor már elindulnak, akkor találkoznak a vérfolyásos asszonnyal, és megállnak a tömegben, hogy Jézus még gyógyít, még tanít, még kérdezi, hogy ki érintett engem, és valahol tényleg rámutat a mi emberi gyengeségünkre, gyarlóságunkra, hitetlenségünkre, hogy mi sürgetnénk Jézus, hogy de hát menjen, most kell meggyógyítani, amíg még él, most kell, hogy az Isten közbe lépjen, és úgy azt látjuk, hogy mire odaérnek, meghal. Pontosabban jönnek és szólnak, hogy most már ne fárazd a mester, mert meghalt a gyermek. És akkor mondja, Jézus nem halt meg, csak alszik. És valahol ez a nagy bizonysága a halállal szembeni életnek, hogy az Isten úgy tekint, akár a halálra is, az elmúlásra, hogy csak alszik. Van hatalma megszólítani, megragadni, kiemelni a halál mélységéből. És ez egy hatalmas titok igazából, mert mi azt várnánk, hogy akkor ezt szüntelenül megvalósítja, hogyha az Istennek ez tényleg olyan fontos, és az Istennek ez az akarata, akkor itt sorra támaszza fel a számunkra szeretett embereket, vagy ne engedje át a halál erőinek. Az ő bölcsesség és az ő titka az, hogy miért engedi ezt így meg. De az az ő ígérete, amit Jézus Krisztusban nekünk ad, hogy ő a halottak közül az első zsenge, a feltámadott, és hogy az ő képére, az ő hasonlatosságára támaszt fel majd bennünket is.
Ábrány Krisztián görögkatolikus pap, mentálhigiénis szakember. Keresztény emberként hogyan álljunk a hallucinációkhoz, az álmokhoz?
A regresszió időszakában teljesen természetes, ha azt éli meg a gyászoló, hogy mintha itt lenne mellettem, mintha érezném, hogy itt lélegzik a szobában. Tehát ezek a folyamatok pont azért, mert hihetetlenül erősen tör rá a hiány az itt maradottakra, ezek természetesek. Azonban, ha nagyon gyakorivá válik később is, akkor azzal már érdemes foglalkozni. Az álmok pedig hihetetlen sok jelentéstartalommal bírnak, pszichológia is rengeteget foglalkozik az álmokkal, gyógyítók lehetnek az álmok. Egyes vélemények szerint mindenki álmodik az elhunytakkal, csak egyszerűen nem mindenki emlékszik rá. Mert egyébként is adottsághajlam kérdése, ki mennyire képes visszaemlékezni, és nagyon sokszor látványosabban kezd el felépülni, gyógyulni valaki a gyászból, azt követően, hogy volt egy pozitív álma az elhunytal. És valamit mondott, találkoztak, főleg akkor, ha nem tudott elbúcsúzni, ha nem volt lehetősége elmondani még néhány dolgot, amit szeretett volna. És talán fontos az is, hogy merjük az álmainkat megosztani valakivel, átbeszélni. És nem baj az, ha valaki többször megismétli ugyanazt a történetet az elhunytal kapcsolatban, akkor is, ha már a környezete ezt esetleg unalmazott, unalmasnak találja, ilyenkor sem mondjuk azt, hogy már századjára mondod, mert annak, aki gyászban van, fontos, hogy újra és újra elmondhassa ezáltal is gyógyul.
A nyugtatók ajánlottak vagy kerülendők?
A nyugtatókat nagyon kivételes esetekben ajánlanám, és nem csak én, hanem a szakirodalom is. Többek között azért is, mert meggátolják az álmokat is. Nehezebben álmodik az, aki nyugtatót szed. Ezeknek a folyamatoknak így is úgy is le kell zajlaniuk, és azért mondtam, hogy csak nagyon kivételes esetben ajánljuk a nyugtatót, mert az embernek ezeken fájdalmas fázisokon át kell menni. És ha valaki abszolút nem tud aludni, nyilván akkor orvostól kérhet segítséget, de ezt is csak átmenetileg.
Szerintem bevált szokás családoknál, hogy a temetés előtt a nagyon közeli érintettet benyugtatózzák. Mindenki jót szeretne tenni, mindenki segíteni próbál. Valójában mennyire éri el ez a célját?
Ez egy nagyon nagy kérdés. Lehetséges, hogy azt gondolják, hogy ez segít, de a temetési szertartás úgy van összeállítva, hogy fokozatosan tudatosítja a szerettekben, hogy itt egy végleges búcsúról van szó. Ezt részletesen is ki lehetne fejteni, koporsó lezárását követően az udvaron a szertartás, aztán kikísérik ugye a temetőbe, és ott kerül majd végső nyugalomra az elhunyt. És valószínűleg fontos, egyébként is megrendült állapotban van ilyenkor az ember, de fontos, hogy amennyire tudja, azt épp tiszta ésszel élj át.
Köszöntöm Önöket, mai adásunk témája a gyászmunka. Nagyon nehéz megállni egy koporsó felett, de mit tehet az ember, ha az sem adatott meg számára? Orosz Attila.
Három gyerekünk van a feleségemmel, ez 4 terhességből, mert hogy ugye a Júlia érkezése után nyilván letettük a voksunkat keresztényeként egy tudatos gyerektervezés mellett, hogy 3 év múlva szeretnénk újra kisgyereket. Emberi bölcsességből kifolyólag mi elkezdtünk matekozni és számolni, és a második gyermekünk, vagyis a második terhesség érkezésénél Isten közbeszólt, mert a 7.-8. hétben a feleségemnek erős vérzése lett, és mire már beértünk a kórházba, nem tudtak segíteni, már elveszítette a magzatot. Ez mind fizikálisan őt, mind lelkileg engem nagyon megrázott. Azt kell mondjuk, hogy egy 8 hónapos magzatnak a tudata az, hogy ő a miénk, őt Isten ajándékba adta. Férfiként őszintén bevallom, nem sírtam annyit, mint akkor, és lelkileg számomra ez egy 3 hónapos tusa volt, amiután el tudtam úgymond fogadni, és megértettem, a fejemmel értettem, hogy ő Istennél van, és hogy a legjobb helyen van, de hogy olyan nehéz volt elengedni, pedig nem is láttam őt, és ez talán a megmagyarázhatatlan, hogy hogyan is ragaszkodhattam egy olyan gyermekhez, akit nem is láttam, mégis Isten ezt megengedte ezt az életünkben is. Mindig örömmel gondolok erre az időszakra, bár egy negatív dolog, mert Isten ott valami nagyon fontosat tanított meg ezáltal számunkra.
Neked mit?
Számomra azt, ugye, hogy láttam végig az első, mind a második, harmadik terhességből fakadólag a nehézségeket, amit feleségem átél. Az egyik nagyon fontos dolog az, hogy mindenképp mellette kell legyek. Mellette kell álljak. Megkérdeztem minden egyes szülés előtt, hogy szeretné-e, hogy ott legyek vele. És azt mondta, hogy igen. Tehát számára ez egy biztonságérzetet adott, hogy foghatta a kezemet, és erőt meríthetett abból, hogy ott vagyok mellette. Mivel minden egyes szülése nagyon nehéz volt, ezért úgy gondolom, hogy lelkileg lelkileg is, fizikálisan is egy hatalmas segítség volt számára és számomra is, hogy ott lehettem, mert láthattam az életnek a születését, és azt, hogy mindez egy ajándék Istentől számunkra.
Arcán végtelen fájdalom, ajkán hallgat a dallam.
A perinatális gyászról Popovicsné Palojtai Mártát, a Család és Élet Egyesület vezetőjét kérdezem.
A gyász folyamatában van különbség abban az esetben, ha valaki egy magzatot veszít el, vagy egy olyan szemét, akivel hosszabb távon tudta megosztani az életét?
Azt gondolom, hogy azért van különbség, igen. Akit már láttam, egy gyerek, akit már a kezemben tartottam, egy olyan ember, akivel már kapcsolatba léptem, egész konkrétan megszerettem, megismertem, egyszerűen több emléket hagy bennem. Nehezebb az ő elveszítését feldolgozni, de azért nem becsülném alá azt, amikor valaki magzati korban veszít el egy gyermeket. Nagyon erős fájdalom, gyász, veszteség lehet. Annyiban mindenképpen más, és ez viszont éppen, hogy megnehezíti a magzati veszteséget, hogy az nagyon sokszor egy tiltott gyász. A tiltott gyász alatt azt értem, hogy amikor mondjuk meghal valaki, akit ismertünk, aki már hosszabb ideje élt, akkor van egy látható holttest, van egy temetés, szabad sírni, feketébe öltözünk, van egy hely a temetőben, ahova ki lehet menni, van társas támogatás, és igazából a magzati veszteségnél, és itt legyen ez akár abortus, akár vetélés, erről nem beszélhetünk, nincsen látható test, nem tudjuk hova lett, mi lett azzal a babával, ezt nagyon nehezen élik meg a nők. Valahogy nem lehet beszélni erről az egészről.
Is mondják azt, hogy az első 3 hónapban nem nagyon szokták másokkal megosztani, hogy babát vár, mert bármikor elvetélhet. És ha megtörténik, akkor meg olyan rossz róla beszélni.
Így van. Erről tényleg nagyon nehéz beszélni, nem csak annak, aki beszél, hanem igazából a környezetnek is nehéz, hogy forduljon oda ahhoz az anyához, aki most veszítette el a kisbabáját.
Ebben az esetben nehéz. De amikor egy olyan édesanyával találkozunk, aki évekkel ezelőtt veszítette el a magzatát, akkor viszont megdöbbentő, hogy ő még mindig gyászol.
Gondolom, hogy ilyenkor egy elakadt gyászról lehet szó, de az a tapasztalatunk, hogy igazából nem nagyon beszélnek róla. Sokakkal előfordul valóban, hogy évek vagy évtizedek múlva is még erősen működik bennük ez az érzés. Sőt, olyan is gyakran van, hogy ezt az egész veszteségérzést a hozzákapcsolódó fájdalmas érzésekkel, a hozzákapcsolódó bűntudattal egyszerűen elcsomagolják. Valahova jó mélyre elássák, mert ugye kell tovább élni az életet valahogy. Próbálnak ezzel nem foglalkozni, és sokszor látunk ilyet, hogy évek, vagy inkább évtizedek múlva valamilyen kiváltó esemény kapcsán jön elő ez a fájdalom, amiről azt gondolták akár saját maguk is, hogy már régen feldolgozták, már régen nem foglalkoznak vele, és egyszer csak előjön, mint egy vulkán feltör.
Könnyebb lenne feldolgozni a veszteséget abban az esetben, ha meg lehetne simogatni ezt a koporsót?
Mindenképpen, hogyha a gyász folyamatot, ami tulajdonképpen sokszor lezáratlan, éppen azért, mert egy tiltott gyászról van szó, hogyha ezt a gyász folyamatot valahogyan tudunk segíteni, végigvinni, az nagyon sokat segített. Ebben benne van az, hogy az a kisbaba, akit elveszített a nő, ő valóban szemét, ez szabad elismerni, hogy ő létezett. Szabad elismerni, hogy igen, ez a baba az én gyermekem volt, sőt nem csak volt, hanem az is marad. Itt segít nekünk, hogyha tudjuk, hogy hol vannak ezek a babák. Sokan kérdezik meg, hogy de hát hol van most az én kisbabám? Ez vallási szempontból, lelki szempontból is nagyon fontos. És hogy megkaphassuk azt a választ, hogy igen, ő az Úristennél van. Legkönnyebben az ember azt gondolja, hogy úgy birkózik meg a fájdalommal, hogyha elfut előle, hogyha nem is gondol rá. De azért hosszú távon ez nem nagyon működik. Különösen egy gyász esetén, egy ilyen tiltott gyász esetén nagyon fontos az, hogy legyen lehetőségünk ezt a kisbabát megszemélyesíteni. Azt tudnám mondani azoknak az anyukáknak, akik így elszenvedték ezt a veszteséget, és ez legyen akár egy saját rossz döntés, akár egy megtörtént esemény, amiről nem tehettek, hogy próbálják meg megengedni maguknak azt a találkozást a meg nem született kisbabájukkal, amiről talán könnyebb elfutni, de mégis ami sokat tud nekik segíteni. Mire gondolok? Olyanokra, hogy adjanak nevet a kisbabájuknak. Mert ez a baba, ez mindig az ő gyermekük marad. Nem úgy van, hogy na, majd talán születik helyett egy másik, vagy majd valaki másnál megszületik, vagy máskor ő majd a világra jön. Nem, ő egy egyszerű és megismételhetetlen emberi lény, aki a te gyermeked. Az is marad. Jó, hogyha van egy neve. És jó, hogyha valamilyen módon az anyuka el tud búcsúzni ettől a kisbabától. Elmondhatja neki, akár egy levélben, akár magában, hogy mennyire szereti, mennyire szeretett volna vele találkozni, mennyire sajnálja, hogy nem születhetett meg, de hogy kimondhatja neki ebben az esetben, hogy elfogadja a gyermekének, a családtagjának tekinti. És akkor jó, hogyha valamilyen emléket, valami, ami jelképezi azt, hogy ugyan saját sírhelye nem lehet, de mondjuk ültet egy fát, amire emlékezteti, vagy egy gyertyát gyújt, ami tudja, hogy az azé a kisbabáé. Valamilyen módon ezt a személyes kapcsolatot megélni. Nagyon rossz gyakorlatnak tartom azt, hogy a kórházakban nem adják ki akár egy 7 hónapos halva született kisbabának a testét is, hogy nem lehet eltemetni. Nem ismeri el a kórház személyzetesen embernek azt a gyereket, aki megszületett, akinek volt egy apukája, meg egy anyukája, aki gyászolja, és igazából pont ezt a gyászfolyamatot nem teszik lehetővé ilyenkor. Nagyon hibás koncepciónak tartom.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallották, melyben ma a gyászmunkáról beszélgettünk. A teljes adás visszahallgatható a www.kalmene.org.hu a weboldalon. Megköszönöm szíves figyelmüket! A vágó Barkasi Erik és a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória búcsúzik önöktől. Áldás békesség, dicsértesség!